Következő az a lefagyás. Mit értünk lefagyás alatt?
Lefagyás alatt azt értjük, hogy megmerevedünk. Tehát, hogy nem mozdulsz.
Tehát kapok egy olyan hírt, valaki bemond valamit, és akkor egyszer csak azt látom a másikon, vagy magamon tapasztalom, hogy
lefagyok.
Hogy totál le vagyok fagyva.
Vagy másképp mondom, kontextusában úgy is értelmezhetjük, hogy van egy adott számú intenzitás,
egy gesztikuláció
a beszélgetés során, ami változik, és hirtelen abban marad. Ez megint csak kíváncsiságra ad okot nekem. Jó, semmi több, csak vegyétek észre megint csak a változást. Jó, tehát most profilozók vagytok már ti is, úgyhogy nem hazugságot vizsgáltok, bármennyire is ezt mondja a marketing vadász nevünk, hogy hazugságvizsgáló, nem hazugságot vizsgáltok, hanem változást.
Mi áll tulajdonképpen itt a lefagyásnak a hátterében, itt a, tehát olyan informatív, vagy a meglepődésről, már korábban beszéltünk, mint gesztusról, hogy ott jellemzően ugye információ hiány áll elő hirtelen, nem tudunk, ugye meglepődünk, tehát egyrészt az agyunk is processzálja az információt, meg ugye nem tudjuk, hogy ezt nem is szeretjük ezt a helyzetet, hogy nem tudjuk, hogy mizu, hogy itt erről van szó, tulajdonképpen a lefagyásnál?
Hát én megint csak az evolúciós pszichológiára mennék vissza, vagy az evolúcióra magára, hogy nagyon súlyos év százezerekkel, milliókon keresztül menekültünk nagy macska fajták elől. És tipikusan egyébként, hogyha te elkezdesz, a mai napig elkezdesz a házi macska elől futni, mert ugye készül éppen rá, vagy valami észrevett, abban a pillanatban ugye te szó szerint automatizálod, vagy beindítod a hogy mondjam,
vadász ösztönét.
Igen, tehát az elkapás triggerelése gyakorlatilag, hogy én egy áldozat vagyok. Tehát hogy addig a pontig, hogy mondjuk egy nagy macskaféle meglátott téged.
Nem tudja, mi vagy.
És még. Mondjuk te nem vetted észre idáig, és mentél vele szembe, az még odáig, tudod, itt még lehet bármi. Nem feltétlenül tudja azonosítani, hogy te egy ember vagy, mondjuk, és nincsen még 10 ember mögötted kőbaltákkal, és mondjuk...
Persze, többen vagytok, veszélyes neki, lehet egy, tehát nem tudja beazonosítani valószínűleg.
Igen. Viszont ugye lehet korábbi tapasztalat ezzel kapcsolatban, tehát erre akartam utalni, hogy attól még az lehet korábbi tapasztalat neki, ezt nem tudjuk, de generálisan nézve azt lehet mondani, hogy ekkor még nem feltétlenül aktiválódik gyakorlatilag az az elkapás üzemmód, hogy így mondjam. Még próbál felmérni, ott is ugye elemzés megy, hogy gyakorlatilag megírja nekem bajba menni ezért a táplálékért. És amikor elkezdek menekülni, akkor azt mondja, hogy igen, megéri, hiszen mi a francia menekülne a másik.
Persze.
Jó, tehát ezért van egyébként az őzeknél be, és amikor az őz megáll az úton, és akkor mondanád, hogy hát ez a szegény Bambi milyen hülye.
Nem ugrott el, vagy nem ugrott el, vagy akár.
Akkor ez azért van, mert év százezredek, év milliók DNS-ébe kódolt túlélő mechanizmusa felülírja a life scriptedet, az élet scriptedet, hogy el kéne ugorni. Szó szerint megint csak, hát egy család dugába dől egyébként sajnos a művelet.
Tehát, hogyha ha nem mozog, akkor elképzelhető, hogy talán egyébként a medvénél is ezt szokták javasolni, tehát aki összehúzza magát kicsire, és mondjuk csak lefekszik a földre, akkor simán lehet, hogy a medve megszabad, aztán tovább megy. Mikor elkezdesz menekülni, akkor ne ott is elindul.
Akkor biztos, hogy gáz van. Egyébként általában véve ez az összes állatra igaz, hogy veszük, nem csak a medvére. Tehát, hogy
ha ragadozókra.
De kifejezetten nálunk azért szoktam a macskaféle példákat említeni, mert az nagyon is reális volt az életünkben. Tehát, hogyha volt egyetlen olyan faj az evolúció során, ami kifejezetten meg tudott ölni minket, és nagy számmal, tehát nem kell messzire menni, tehát menjetek, nézzétek meg egy statisztikát Indiába. Mennyi ember tesznek meg a tigrisek mai napig? Őrület. Úgyhogy szuper. Ennyit akkor a lefagyásról és annak okairól.
És akkor menjünk tovább a tenyérre és annak lefelé fordulására.
Tehát tenyerek lefelé, ez gyakorlatilag egy egy hatalommal kapcsolatos mozdulat is tud lenni. Jó? A terület igény az, amit ilyenkor kifejez az ember. Nagyon le akarom egyszerűsíteni.
Jó, de még valaki hogy, kirakja egy a kezét mondjuk az asztalra.
Igen, tehát hogy ez itt az enyém. Mm. Itt most én dominálok, vagy én vagyok hatalmon, tehát egy hatalommal kapcsolatba hozható gesztus ez, ami megint csak, hogy így mondjam, akkor, vagy lefordítom másképp, hatalom veszélyeztetésével kapcsolatban létrejövő stresszel kapcsolatos gesztus tud lenni. Na, röviden ennyit a tenyerek lefeléről, és menjünk is tovább a láb visszavétre, az pedig szintén ugye stressznél, erőteljes stressznél figyelhető meg, az nem más, mint amikor mondjuk kinyújtva voltak a lábaid, és visszafelé húzom. Jó, vagy csak simán egy kényelmes pozícióban volt a lábam, nem is kinyújtva, csak ugye nem...
Keresztbe rakva akár.
Akár, igen, és mondjuk felügyenesedek vele, és mondjuk hátra húzom a széken, ugye a lábfejemmel gyakorlatilag visszafelé mozgatom, visszaveszem a lábamat. Ez mind gyakorlatilag ilyen elhárító mechanizmusként, vagy elkerülő mechanizmusként értelmezhető.
Egyébként ez a behúzott láb, ez jellemző mondjuk akár amikor elindul mondjuk egy valamilyen tréning, céges, vagy egy csapatépítő, vagy valamilyen olyan esemény, ahol ugye hirtelen mondjuk egy konferencia leülnek 10-21 terembe, és hogy ugye sokan nincsenek feloldódva, esetleg idegenek is vannak a terembe, és ugye megnő a rizikója annak, hogy ott én egy szociálisan sebezhető helyzetbe kerülök, és ugye ott jellemző még, amikor nincs feloldódva ugye a csapat, a társaság, hogy sokaknak ugye be van húzva a lábuk magukkal, és abban lehet látni, hogy jó, akkor meg egy picit kell azon dolgozni, hogy mindenki tényleg feloldódjon, és ott
olyan. Érdekes, én ezt másképp szoktam megfigyelni.
Na, mit szoktál megfigyelni ilyenkor?
Hát azt, hogy az elején az általában véve a lábuk, azok ott van a földön, mind a kettő.
Aha.
Tehát, hogy minél több lábbal állok a földön, nem pedig visszavetve, ugye gyakorlatilag mondjuk összekulcsolva valahol a lábamat, a szék alá helyezve. Hát, ha nem így vagyok, hanem hogy gyakorlatilag startra készen, rajtra készen, akkor az jelenti talán ebbe az esetben jobban a stresszt. Tök jó, hogy ezt így elmondtad, mert hogy ebből látszik, már csak a kontextus így megváltozott, és teljesen más a következtetés. Tehát, hogy ott már egyébként lehet, hogy csak olyannyira kényelmetlen a szék, tudod?
Persze, hát az is benne
van. És a izé, stb., hogy egyszerűen így meg ki akarom, én például szoktam azt csinálni, most a saját testbeszédemben gondolok bele, akkor visszavetem a lábamat, hogy az azért van, mert ebben ki is húzom magam. Úgy balanszolom a nagy hasamat. Jó, tehát, hogy megint csak arra bíztatlak benneteket, hogy nézzétek meg azt a kontextust.
Ja, persze, most ez egy kiragadott példa volt ilyen szempontból.
Oké, és nemi védekezés a következő. Nemi védekezés az nők általában véve ugye a méhüket, petefiszküket szokták védeni. Jó, és ez a tipikus, hogy megfogom az egyik karommal, vagy kezemmel a karomat, és lelógatom ugye. Előfordulása az jellemzőbb a nőknél. És alapvető szabályként talán azt lehet elmondani, hogy minél följebb fogja az a kedves hölgy, annál stresszesebb. És nem csak azt nézzük meg, hogy följebb fogja-e, hanem inkább a keresztbe tett karról mit tanultunk, azt tanultuk, hogy nézzük meg, hogy mennyire vájódik bele az ujjunk, a húsunkba, a karunkba. Tehát, hogy magyarul a kapillár, vagy nem magyarul, hanem inkább talán kicsit ilyen tudományosabb jelleggel megközelítve, a kapillárosokból mennyire megy ki a vér. Ha elfejredik, akkor azt jelenti, hogy szorítjuk, azaz azt jelenti, hogy a stressz az nagyobb.
És akkor így említetted, hogy a nőknél ugye ez a jellemző, és a férfiaknál mondjuk nemi védekezés, az hogyan jelenik?
Ja, általában az ugye az ilyen kétkezes történet szokott lenni.
Tehát összekulcsuk a kezünket mondjuk így a hasunk előtt.
Így van.
És ezáltal
így van.
Szintén stresszhatása kicsit mégis védelembe helyezi magát az ember.
Megint csak ne állóképként képzeljétek el ezeket, hanem mozgásként és folyamatként. Tehát, hogy lehet, hogy nem ott áll meg egyébként a kezed, és utána elkezd más csinálni, vagy valami, de hogy oda indul, már az egyébként úgy érzem, hogy elegendő tud lenni. indikátorként. Uh-huh. Jó, tehát, hogy mindannyian védjük a nemi szerveinket, automatikusan, majd, hogy nem, félelem, illetve heves stressz esetén.
Uh-huh. És akkor a következő stresszel kapcsolatos gesztus, az az új behajlítás, új kinyújtás.
Szuper, ez egy nagyon érdekes gesztus, és nagyon kevesen ismerik még a profilozói közösségben is. Ez nem tehát átvitt értelemben, illetve nem szorosan abban a kontextusban, ahogyan én fogom mondani, ez már jelen van azért természetesen a viselkedés kutatás területén, de amit én el fogok nektek mondani, az egy 30 ezer óra kihallgatói felvételnek az eredménye, vagy 30 ezer óra kihallgatás vizsgálatnak gyakorlatilag az empirikus tapasztalata. Ami pedig nem más, mint hogy abban a pillanatban, amikor a gyanúsított egy olyan témával került szembe, amit számára kényelmetlen volt, akkor befelé mozdultak az ujjai a tenyere felé. Nem kell, hogy így ökölbe szoruljon a kezed, ez a mozdulatsornak a leges legvége adott esetben. Ez minden esetben gyakorlatilag diszkomfortot, kényelmetlenséget, stresszt, félelmet jelenthet. Igen, ennek az ellentéte, amikor kifelé mennek az ujjak, kifelé engednek el az ujjak gyakorlatilag, ez pedig az pont az ellentéte, ugye a kényelmet és a stresszmentességet jelenti. Tehát amikor a te nagyfiadat kérdezed a családi asztalnál, hogy mi volt ma a suliba, vagy ennél specifikusabb témával adott esetben, és aztán hát a bioszórálás semmi nem volt, és látom, hogy megy össze az ujja, akkor tegyetek fel több kérdést. Ez a jó tanácsom. Jó, mert valószínűleg tartom, hogy több van a háttérben. Úgyhogy ez egy nagyon finom gesztus, és megint csak egyébként úgy érzem, hogy használható azért, mert a kezek azok az esetek nagy százalékában láthatóak. Uh-huh. Tehát ugye tudjátok, szeretek olyan dolgokat átadni mindig, ami használható. Uh-huh. Hiába beszélünk itt a lábak őszinteségéről, amikor gyakorlatilag, ha megint ugye itt vagyunk a példánál, egyszer nem néztem még a lábadra. Csak azért néztem le, hogy vajon elfér a lábunk.
Egyébként a kéz újabb kinyújtással kapcsolatban, meg az másik példa jutott eszembe, ugye, hogy egy új, vagy tehát valakivel találkozok, és akkor a barátságosságnak például, vagy az, hogy mi egy törzsben vagyunk, barátságosság kifejezésének ugye jellemzője, hogy a szemöldök megemelkedik, és hogy mutatom a tenyeremet, nincs benne fegyver, igen, kinyújtva vannak az ujjak, és hogy ebben megjelenik az a stresszmentesség is, hogy hát itt béke van, kérem szépen.
Abszolút. Abszolút.
Nagyon érdekes, tehát, hogy nagyon szépen megvannak ezek a párhuzamok. Az ember végighallgatja ezt a kurzus gyakorlatilag, mini kurzust, akkor nagyon szépen fogja tudni már összekötögetni a különböző gesztusokat.
Igen, igen.
És akkor menjünk tovább, hogyha nem bánod a babrálásra.
Igen, és akkor ezt is csak így érintőlegesen veszünk.
Volt róla szó,
volt
igen.
Volt róla szó, igen. Tehát ezt Joe Navarro hozta be a köztudatba, aki nem volt más, mint ugye gyakorlatilag a Behavior Profiling Unitnak a megalkotója az Amerikai Egyesült Államokban. Ez nem piskóta. És ő mondja azt, hogy mindolyan gesztus, ami repetitív, azaz ismétlődik, az a belső energia szükséglet, mivel megnövekedett, azt próbáljuk levezetni ezzel az ismétlődő mozgással. Uh-huh. Tehát legyen az bármi, jó? Legyen az arcomnak a kapargatása egyfolytában.
Egy dobolás a lábbal.
Dobolás a lábbal, legyen az a körmön piszkálása, ez minden embernél adott esetben más lesz, lehet, sőt, lesz is. Hát vagy ugyanaz is, tehát ugye ne adjuk meg az esélyét, akár ugyanaz is lehet. Tehát ezek gyakorlatilag arra jók, hogy levezessék a stresszt, a növekedett adrenalin miatt.
A következő az nagyon érdekes, mert ez kicsit meglepő, hogy a domináns válnak a hátrahúzása, ugye erről korábban volt már szó, ugye amikor valamik egy agresszív viselkedés előrejelzésnél megjelenik ez, ugye egyéb más gesztusok társaságában, ott ugye a domináns vár, ugye támadó kézütésre készen hátrahúzódik, hátra megy, hogy itt tulajdonképpen erről van szó, ez kapcsolódik, ez a gesztus?
Igen, ez egyrészt, hogy minimalizáljuk a támadási felületet. Uh-huh. Ez az egyik. A másik pedig, hogyha ha ugye ütni akarunk a jobb kezünkkel, vagy a számunkra ugye dominánsabb kézzel, akkor az magával húzza gyakorlatilag a lábat is. Illetve nem tudom, hogy ugye, ki mennyire küzdősportozott, aki küzdősportozott, az tudja, hogy az ütés az igazából lábból jön. Az igazán erős ütés.
Ezt hogy kell elképzelni? Tehát, hogy mondjuk valaki ott van stressz hatás alatt, mondjuk, tehát, hogy mondjuk egy ül egy székbe, akkor ezt nem is olyan fogja tudni.
Hát ott a csíporientációt figyelem. Ott gyakorlatilag talán így ennyit.
Tehát csak a székkel együtt kifordul, vagy
most székkel együtt fordultam, hogy nyilván forgó szék, de hogyha most nem a székkel fordultam, csak így, már ekkora mozgástér, vagy mozgás, az a domináns válnak a visszahúzását, vagy fogalmát meríti ki, ami megint csak ugye a félelmet jelentheti.
A védekezést.
És védekezést, ugye. Tehát, hogy itt valami támadást. Tehát ugye Marika néni is példára szoktam visszamenni, és említettük már a podcast során, amikor megkérdezzük, hogy hát Marika néni is betesszik-e tudni majd fizetni azt a 20 000 forintos biztosítási csekket havonta. És Marika néni azt mondja,
igen.
És akkor látod, elhúztam a számot, hogy ez a megvetés, tehát vagy egyet nem értés, azt hogy én általában ezt jobban szeretem, igen, hogyha így használjuk, mert magyarban...
És kicsit kifordul mondjuk.
És kifordul, jobb állás meg hátrahúzza, és mondjuk a pislogás száma megemelkedik, és mondjuk után össze is szorítja az ajkait. Garantálom neked, hogy olyan együttes sorozatot láttál, ami arra enged következtetni, hogy problémás lesz az a 20 000 forintnak a befizetése. Tehát, és megint csak ne azt kérdezz meg, hogy láttam össze tetszett szorítani az ajkait, Marika néni.
Hát, persze, igen,
itt van egy visszatartott vélemény, hogy látom. Nem ez van, hanem az van, hogy megkérdezzük, hogy sokan tesznek föl kérdést még ugye a fizetése feltételekkel kapcsolatban. Biztos benne, hogy nem menjünk rajta végig még egyszer. És ezt a lehető legjobb, jó indulattal, legszebben, legnemesebb szívvel lehet ugyanúgy csinálni, úgyhogy a szándék jó.
Értem, és akkor az utolsó ilyen stresszel kapcsolatos gesztus, az pedig az ékszerpiszkálás. Ez végig is a babrálásnak egy alváltozata tulajdonképpen?
Igen, ez ugye a tárgyhasználathoz kapcsolódik. A VPR-ben ugye ez is benne van. Sőt, egyébként milyen érdekes, hogy ha már tárgyhasználatról beszélünk, hogy a komforttal kapcsolatos az is, hogy én a te tárgyaiddal milyen komfortábilisan bánok. Tehát, hogy mennyire merem áthelyezni mondjuk az üvegedet az asztalon, amikor étteremben vagyunk egy vízéről, mert engem zavar például.
És egyébként a tárgyhasználattal kapcsolatban most ezért eszembe ez a klasszikus mondjuk ilyen widgeting, vagy amikor így piszkálunk, tehát az egy nagyon jó módja egyébként, hogy levezessük a stresszt.
Tehát, igen. Bármi is legyen az igazából, tehát hogy az, hogy én mondjuk elkezdem a tollat, tudod, böcögtetni, az ugyanúgy egy ismétlődő gesztus, csak nem mondjuk az ujjammal, sem az ujjammal, hanem egy tárgyat helyezek közbe.
És szépen kicsit nyugtatja az ember ilyenkor a
stresszt vezeti.
Igen, vezeti le, így van. Nagyon szépen köszönöm az összes stresszel kapcsolatos gesztust, amiken ugye végigmentünk. Köszönjük nektek a figyelmet.
Sziasztok, és folytatjuk a megtévesztéssel kapcsolatos gesztusokkal.
Tartsatok velünk.
Sziasztok.
Sziasztok.